Devam. Rádió hírműsora.
Jó napot kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Garami Zsuzsa. Főbb híreink először röviden.
25 éve 2001. szeptember 11-én történt az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb terrortámadása.
8 ember gyanúsítanak a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatban, a 10 éves ügy a Volán társaságokhoz köthető.
A privát online közösségi csoportokban zajló kereskedést ellenőrzi az adóhivatal.
Országos szabályozás hiány saját helyi rendelettel lép fel a szegedi önkormányzat az e-rolleresekkel szemben.
Felhős, hűvös idő lesz, ma estig több felé számíthatunk, záporokra, zivatarokra.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. Ma van az Egyesült Államokat ért szeptember 11-i terrortámadás 25. évfordulója. 2001-ben az Al-Qaida merénylői eltérítettek 4 repülőgépet, 2 a Világkereskedelmi Központ Iker tornyaiba vezettek, a 3. a Pentagonba csapódott, a 4. pedig Pennsylvániában zuhant le, miután az utasok szembeszálltak a terroristákkal. A merényletekben 2977-en vesztették életüket. A terror ideológiája azonban nem tudta uralma alá hajtani a világot, Márta Renátó összeállítása.
2001. szeptember 11-én az Al-Qaida szélsőséges iszlamista szervezet 19 terroristája 4 Kalifornia felé tartó utasszállító repülőgépet térített el. Röviddel azután, hogy azok a Massachusetts-i Boston, a New Jersey állambeli Newark, illetve Washington DC repülőtereiről felszálltak. Az összehangolt támadásban az eltérítők fegyverekként használták a repülőgépeket. 2 szándékosan a Világkereskedelmi Központ Iker tornyaiba vezettek New York belvárosában, 1/3 pedig a virginiai Arlingtonban található Pentagonba. A 4. repülőgép utasai és a személyzet tagjai telefonhívásokból értesültek a többi gép eltérítéséről, ezért ellentámadást indítottak a fedélzeten. Amikor az utasok megpróbáltak bejutni a pilótafülkébe, az eltérítő pilóta, aki időközben az ország fővárosa felé változtatta meg a repülőgép útvonalát, a gépet egy mezőbe vezette a pennsylvániai Somerset megyében Shanksville település közelében. A becsapódást senki sem élte túl. 2001. szeptember 11-e alapjaiban változtatta meg a nyugati keresztény világot, és azt, ahogyan a mindennapjainkat éljük. Az elsők között a CBS News Rádió tudósított az eseményről.
CBS News, I'm Nick Young. A disaster in downtown New York City. A plane has crashed into one of the 2 World Trade Center towers.
Becslések szerint a világ lakosságának csaknem 1/3, mintegy 2 milliárd ember a televízió, rádió és az internet közvetítésével szemtanúja volt a példátlan, megrázó eseményeknek. Az akkori elnök George W. Bush a World Trade Center Iker tornyait ért terrorcselekmény helyszínén beszélt 3 nappal a tragédia után. Én hallak titeket. A világ többi része is hall titeket. Azok, akik ledöntötték ezeket az épületeket, hamarosan mindannyiunkról hallani fognak. Az evakuálás közben 343 tűzoltó és 8 mentős vesztette életét. A World Trade Center romjainak eltakarítása és a mentési munkálatok közel 9 hónapig tartottak. A lerombolt ikertornyok helyén ma az alapterületükkel megegyező méretű 2 emlékmedence szökőkút áll, amelyekbe az áldozatok nevét vésték. A környék a 911 emlékmű mellett emlékmúzeumnak, az új One World Trade Center felhőkarcolónak és a megújult üzleti negyed épületeinek ad otthont. Köztük az Oculus metró vonatállomásnak, amely egy hatalmas, szárnyát kitáró fehér madárra emlékeztethet a békejelképeként.
Európa vezetői is megemlékeztek szeptember 11-éről, mindannyian az együttműködés fontosságát hangsúlyozták a terrorizmus elleni harcban.
Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő az évforduló alkalmából Európa és Amerika összefogását méltatta. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az esemény évfordulóján úgy fogalmazott: a támadások elkövetői kudarcot vallottak, mert a demokrácia kiállta a próbát. Orbán Anita külügyminiszter arra emlékeztetett, hogy 25 éve a bizonytalansága mindennapok része lett. A biztonságot, a szabadságot, az egymás iránti szolidaritást ma sem vehetjük természetesnek.
Kossuth Rádió.
Újra mindenkié. 8 ember gyanúsított meg a Nemzeti Nyomozóiroda abban a korrupciós és pénzmosási ügyben, amelyben a hatóságok szerint a Volán társaságokat legalább 10 milliárd forintos vagyoni hátrány érhette. Előzetes letartóztatásba egyelőre senki nem került. Részletek Sipos Ildikótól.
A Nemzeti Nyomozóiroda korrupció és gazdasági bűnözés elleni osztályán 2 hónapja felgyorsították a nyomozást, csütörtökön pedig jelentős előrelépés történt az ügyben, mondta Kész Varga Mónika, az NNI szóvívője a Kontroll műsorában.
Eddig ismeretlen tettesekkel szemben zajlott a nyomozás, azonban fordulópont következett be ebben. Összesen 8 személynek a gyanúsított kihallgatása már meg is történt.
Kész Varga Mónika konkrét gyanúsítottakat nem nevezett meg.
A Volán társaságokhoz köthető cégvezetőkről van szó, illetőleg a Volán társaságokkal kapcsolatban álló beszerzői, illetőleg beszállítói, valamint pénzmosó cégeknek a vezetőiről, és egyetlen egy személyt ugye valóban mi is kiemeltünk a közleményünkben, ő pedig nem más, mint ugye a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-nek az egykori vezérigazgatója.
Az NNI szóvivője nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy ez a gyanúsított Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezetője. Az adásban szóba került Jelinek Dániel ingatlan befektető neve is, de ez sem erősítette meg az NNI.
Az sem kizárt, illetőleg hát terveink között szerepel, hogy további személyeknek egyébként a gyanúsítása is megtörténhet, és eljuthatunk egyébként akár még feljebb lévő kapcsolatokhoz is.
A Kontroll műsorában Galgóci Ferenc civilok nyomozó felvetette, hogy a korrupciós rendszer egy volt miniszterhez is elérhet, de ezt az információt sem erősítette meg a nyomozó hatóság. A korrupciós ügy háttere az, hogy a Volánnál a gyanúsítottak legalább 10 milliárd forintos vagyoni kárt okoztak azzal, hogy 2015 és 2018 között jelentős túlárazással több mint 600 autóbuszt szereztek be. Az adatok szerint a pénzből több más mellett ingatlan projekteket finanszíroztak, és nagyértékű autót vásároltak a gyanúsítottak.
Már 47 embert hallgattak ki gyanúsítottként az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. Jelenleg 7 vannak letartóztatásban.
A központi nyomozó főügyészség közölte, újabb 14 embert gyanúsítottak meg az ügyben. Gyanúsítottként hallgatták ki Veres Tibort, a Wallis csoport alapító elnökét is. A 24.hu szerint az üzletembert vesztegetéssel gyanúsítják, szabadlábon védekezhet.
Az előző kabinet túlárazott szerződéseinek felülvizsgálata után rövidesen több ügyben is feljelentést tesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium, jelentette be a szaktárca vezetője a Kossuth Rádióban. Tanács Zoltán a felkelőben konkrét ügyekre is kitért, Harcsás Geiger összefoglalója.
Abszolút reálisnak látszik az, hogy évente több 10 milliárd forintot tudjuk növelni a kutatásfejlesztés folyamatos forrásokat,
mondta a Tudományos és Technológiai Miniszter a Kossuth Rádióban. Tanács Zoltán a Felkelő című műsorban jelezte, a hosszú távú cél, hogy 3%-ra emelkedjen a most 1,3%-os GDP arány. Úgy fogalmazott, a kutatóhálózat káváriája 2019 óta tart. A jelenlegi modell jó elemei közé sorolta a hosszú távú finanszírozást és a kiszámíthatóságot. Ugyanakkor kifogásolta, hogy a HONREM megalakításával az előző kabinet egy sajátos jogállású intézményt, lényegében egy kekvát hozott létre, amelyre a minisztériumnak nincs közvetlen ráhatása.
Azon túl, hogy mi kifejeztük a minisztérium és a kutatóközösség álláspontját, hogy a jövőt más vezetéssel képzeli el a hazai kutatás, nem tudjuk utasítani őket, hogy távozzanak, nem tudjuk őket felmenteni. Jeleztük ezt a szándékunkat, feléjük, hogy szeretnénk ez ügybe egy előrelépést elérni. Én azt érzem, hogy az utóbbi hetekben erre, mintha lenne nyitottság, és meglátjuk a következő 1-2 hétben történik-e valami konkrétum ez ügyben.
A miniszter az előző kormány túlárazott szerződéseinek felülvizsgálatáról is beszélt. Példaként említette a 100 milliárd forintba került gondosóra programot, amelyet szerinte az összeg feléből is meg lehetett volna valósítani. Tanács Zoltán közölte, több ügyben is feljelentést tesznek.
Egy P2M nevű cég szerződéseivel kapcsolatban találtunk nagyon komoly szabálytalanságokat. További egy nagyon jelentős problémának tartom én az ingatlan projektet. Ezzel kapcsolatban is készül egy feljelentéstervezet. Itt körülbelül 22-3 milliárd forint költődött el úgy, hogy igazából újra kellett kezdeni a projektet lényegében. Tehát egy alapmodulon kívül nem sok valódi modulja működött a rendszernek. Erről részletesen be fogunk számolni.
A tárca vezető szerint súlyos örökséget kaptak az előző kormánytól. Hozzátette ugyanakkor, hogy az év végéig feszes gazdálkodással 7-7,5% körül alakulhat a költségvetési hiány, így várhatóan növelni tudják a célokra szánt forrásokat. Tanács Zoltán a következő időszak terveiről is beszélt.
El tudjuk kezdeni digitalizálni a közigazgatás működését, kijönnek azok a pályázatok, amik valóban a vállalkozások digitalizációt érdemet tudják támogatni, elkezdenek a képzési programba beépülni, a digitális kompetenciákat fejlesztő kurzusok, tananyagok, és bízom benne, hogy azt érzik meg az emberek, hogy jó irányba indultunk el tényleg, és nem csak az első három hónap során, hanem az első egy év során is.
A közigazgatásban több vezetői pályázatot hirdetnek, jegyezte meg a miniszter, aki szerint a területen új működési modellre, digitális átállásra és a szabályozás egyszerűsítésére van szükség.
Közös javaslatcsomagot dolgoznak ki a főváros belső kerületei a szociális krízis kezelésére, tájékoztatott a főpolgármester a közösségi oldalán.
Karácsony Gergely több belvárosi város részvezetőjével egyeztetett közbiztonsági és szociális kérdésekről. Mint írta, a kerületek támogatják az erősebb utcai rendészeti jelenlétet. A főpolgármester hangsúlyozta, a közterületi drogfogyasztás és a palackgyűjtés problémája is a szociális helyzetben gyökerezik, és azokra csak az állammal közösen találhatnak valódi megoldást. Az önkormányzatok együttműködő partnerek kívánnak lenni a közbiztonság erősítésében, a szociális válság felszámolásában, tette hozzá.
Öt jelölt neve került nyilvánosságra az Alkotmánybíróság 4 megüresedett helyére. Szeptember 1-jével szűnt meg a megbízatásuk, miután a Tisza párt alaptörvény módosítása nyomán életbe lépett az alkotmánybírákra vonatkozó 70 éves felső korhatár. A jelöltek parlamenti meghallgatását hétfőn tartják, döntés kedden lehet, Dercsinyi Dávid összefoglalója.
A Tisza csütörtök este nevezte meg alkotmánybíró jelöltjeit. Konoszki Nóra, az MTA doktora, alkotmányjogász. Ligeti Miklós, büntetőjogász, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója. Kovács András György, kúriai tanácselnök bíró. Orosz Árpád Gábor, tanácselnök bíró, polgári jogász. És Szomora Zsolt, habilitált egyetemi tanár. Szeptember 1-jével távozott az Alkotmánybíróság elnöke, Polt Péter, egykori főügyész, illetve Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és Lomnici Zoltán alkotmánybírók. Hende Csaba pedig már júliusban távozott az Alkotmánybíróságról. Az Alkotmánybíróság értelmezi az alkotmányt, és nem mindegy, hogy milyen jogi, filozófiai, társadalomfilozófiai álláspontot képvisel, vázolta fel a jelöltek személyének jelentőségét a Krónikának, Mikesz Dániel politológus. Hozzátette. A Fidesz szűkítette az Alkotmánybíróság jogköreit, és korábban aktív politikusok, akár miniszterek lettek a testület tagjai. A Fidesz sosem egyeztetett az alkotmánybírókról az ellenzékkel, kétharmaddal megszavazta őket, és most a Tisza is megválaszthatja a saját jelöltjeit. Miket szerint lényeges, hogy visszaálljon a közbizalom az Alkotmánybírósággal szemben.
Például Klonowski Nóra esetében, vagy Ligeti Miklósnál azért az is felvethető, hogy ezért nem feltétlenül fognak ők beállni mondjuk a Tisza mögé, hiszen a korábbi szakmai munkásságuk azt mutatta, hogy akár képesek lehetnek kritikusak lenni a fennálló hatalommal szemben is.
A Tisza hamarosan széles körülnek ígért, hosszabb alkotmányozásba kezd, és az is kérdés, hogy esetleg nagyobb hatáskört szánnak-e ebben az alkotmánybíróságnak, teszi hozzá a politológus. Ahogy az is fontos részletkérdés Mikesz Dániel szerint, hogy az új alkotmányt hogy fogadja el majd a Tisza, és hogy a most megválasztandó alkotmánybírák kitölthetik-e a 12 éves mandátumukat.
Öt ember meghalt, további 67 pedig megsebesült, amikor orosz drón csapódott egy bevásárló központba az ukrajnai Pavlorodban.
A támadás fényes nappal történt, amikor az utcák tele voltak emberekkel. Az ukrán belügyminiszter Iván Vihivszki arról számolt be, hogy a becsapódás üzleteket és járműveket is érintett.
Megsemmisítette a Hezbollah síita szervezet egyik stratégiai föld alatti létesítményét egy dél-libanoni hegy belsejében az izraeli hadsereg.
A több mint 5 kilométer hosszú alagútrendszer felrobbantásához 1100 tonna robbanóanyagot használtak fel, ami még 40 kilométeres távolságban is érezhető lökés hullámokat keltett. Az akcióban a Hezbollah fegyveresei mellett feltehetően meghalt az iráni forradalmi gárda legalább 10 tagja is, köztük két magasrangú tiszt. Benjamin Netanyahu kormányfő szerint a két évtizeden át épült bázis felszámolásával lezárult a dél-libanoni biztonsági övezet kialakítása.
A legszélsőségesebb forgatókönyvek szerint már a jövő év végére kicsúszhat az ellenőrzés alól a mesterséges intelligencia fejlődése. Erre figyelmeztetett az amerikai Anthropic vállalat nemrég felmondott brit kutatója, részletet Brieska Dánieltől.
A 27 éves Jacob Coxon azzal vádolta az ágazat vezető fejlesztőit, hogy felelőtlenségükkel az emberiség jövőjét teszik kockára. Az X-en azt írta, hamarosan olyan rendszerek jöhetnek létre, amelyek képességei meghaladják az emberét, és a technológia akár az emberiség pusztulásához is vezethet. Az Anthropic legfőbb riválisának számító OpenAI kutatási vezetője pedig aggasztónak nevezte, hogy senki sincs felkészülve a mesterséges intelligencia képességeinek gyors fejlődésére.
Eljutottunk arra a szintre, amikor a mesterséges intelligencia saját maga képes előállítani az önmaga fejlettebb változatát.
Erre hívta fel a figyelmet a HVSV informatikai portál szakújságírója. Koi Tamás a Krónikának azt mondta, a kockázatokat az utóbbi időben olyan tesztek is felerősítették, amelyekben mesterséges intelligencia ügynökök önállóan próbáltak bejutni más rendszerekbe.
Az OpenAI több mesterséges intelligencia ágense vagy ügynöke kitört teljesen autonóm módon egy tesztkörnyezetből, és teljesen önállóan, emberi beavatkozás nélkül meghekkelt egy internetes platformot, és ez az eset volt többek között az, amelyik ráirányította a figyelmet arra, hogy ezek a modellek már képesek olyan cselekedetekre, amelyekre nem közvetlenül emberek bízzák meg őket.
A szakújságíró szerint is beláthatatlan következményei lehetnek, ha nem sikerül globális összefogással lassítani a modellek fejlesztését.
Az Egyesült Államokban is, és Európában is vannak olyan törekvések, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztést vissza kell fogni, szigorúbb keretek közé kell vonni. Csak hát ugye ezek bürokratikus intézkedések, ez egy jogalkotói folyamat, ami lassú, és a kérdés az, hogy nem késtünk el ezzel már is.
Koi Tamás úgy látja, az elsődleges veszélyforrást az AI által végrehajtott autonóm kibertámadások jelenthetik a jövőben.
Súlyos buszbaleset történt tegnap Svájcban. 5-en meghaltak és 40-en megsérültek, közülük 3-an súlyosan, amikor Graubünden kantonban felborult egy holland turistákat szállító busz.
A járművön 45-en utaztak, egyelőre még nem tudni pontosan, hogy mi okozta a szerencsétlenséget az alpesi régióban történt tragikus balesetben. A hírek szerint az útszakaszon éppen az útburkolatot újították fel, ezért a forgalom csak váltokozó irányban haladt és útszűkületen kellett áthajtani. A busz a szalagkorlátnak ütközött, majd letért az útról és az oldalára borult.
Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
100 új gyár építését ígérte még 2025-ben a korábbi kormány, később a volt nemzetgazdasági miniszter már 150 beruházásról beszélt. A valóságban azonban a tervezetnek alig harmada készült el. A 24.hu újságírója saját adatbázisban követte végig a program eredményeit, melyekről ma reggel a Felkelőben beszélt Falucska Ivett összeállítása.
Meghirdetjük a 100 új gyár programot, mert csak így tudjuk biztosítani, hogy minden magyarnak, aki dolgozni akar, a jövőben is legyen munkája.
Orbán Viktor volt miniszterelnök a tavaly februárban megtartott évértékelő beszédében 2025-öt a gazdasági áttörés évének nevezte, és bejelentette a 100 új gyár programot. Részleteket akkor nem közölt. Másnap a volt külgazdasági és külügyminiszter Szijjártó Péter már tényleges megállapodásokról beszélt.
Az ehhez szükséges megállapodásokat a magyar és külföldi vállalatokkal már részben meg is kötöttük, és a tárgyalások is jól állnak.
Később egyes kormányzati nyilatkozatokban a számokat 150-re bővítették. A valóságban ugyanakkor a fejlesztéseknek csupán alig harmada valósult meg. Erről beszélt a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában Szegő Iván Miklós, a 24.hu újságírója, aki kollégáival több hónapon át gyűjtötte az adatokat.
Mi azt néztük, hogy 25 január és 26 február között hány új gyár készült el, amit át is adtak, illetve olyan fejlesztés, ami nem új gyár, de mondjuk a kecskeméti Mercedes második gyára az olyan, mintha egy új gyár lenne, tehát ebből 46 készült el.
Hangsúlyozta, a tavalyi év különösen rosszul sikerült. Szerinte korábban gazdaságfejlesztési terv nélkül is megvalósult évente legalább 80-100 új beruházás. Kutatásaik alapján kiderült, hogy a volt kormány által bejelentett fejlesztési összegek sem egyeztek a valósággal.
Kiderült, hogy például a HIPA, ez a Nemzeti Befektetési Ügynökség, évente 13-10 és 7 milliárd eurós beruházásokról adott hírt, és megnéztük a Nemzeti Bank statisztikáját a fizetési mérlegben, ugye az FDI-t, a Foreign Direct Investment, tehát a külföldi működő tőke befektetést minden évben regisztrálják, és ez körülbelül fele akkora a valóságos összeg, mint ami elhangzott a bejelentéseknél.
Szegő Iván Miklós úgy fogalmazott, kutatásaik szerint az elkészült beruházások alacsony termelékenységet eredményeztek, így a magyar gazdaság hatékonyságát és valódi növekedését nem segítették annyira, mint azt tervezte az előző kormány.
Újraindulnak a tárgyalások a Siemens mozdonyok beszerzéséről, közölte a közlekedési és beruházási miniszter.
Vitézi Dávid elmondta, bár elődje Lázár János leállította a 115 darab jármű beszerzéséről szóló tendert, a MÁV annyira károsnak gondolta a döntést, hogy azt végül nem mondta fel. A szerződés így jelenleg is érvényes, ezért most újraindították az egyeztetéseket. A cél, hogy kiderüljön, lehet-e még kedvező feltételekkel új gépeket vásárolni a német vállalattal kötött keretmegállapodás alapján.
Járványügyi nyomozásban vizsgálja a Nébih, hogyan juthatott be két hazai csirketelepre a Baromfipest is. Az előzetes információk szerint az állatállomány megkapta a szükséges védőoltást. A vírus miatt mintegy 220 ezer madár leölését rendelt el még kedden az országos főállatorvos, Nagy Viktória összefoglalója.
Továbbra is csak a két baromfi állományban került megállapításra a Baromfipest is Fülöpházán.
Mondta az országos főállatorvos, aki emlékeztetett, a hét elején igazolta a Nébih két Bács-Kiskun megyei állományban a Baromfipestist, más telepen eddig nem jelent meg a betegség. Nemes Imre kiemelte, várhatóan ma befejeződik az állományok felszámolása, a fertőzött telepek körül pedig védő és megfigyelési körzeteket alakítottak ki. Hozzátette, a baromfipest is egy gyorsan fertőző vírus, amely az egyik legnagyobb gazdasági károkat okozó betegség, idehaza a baromfi telepeken kötelező ellene vakcinázni.
A baromfipest is az csak közvetlen állat-állat kontaktussal fertőz, illetve vagy takarmánnyal, vagy fertőzött ivóvízzel, a vírussal fertőzött eszközökkel, járművekkel, de emberek ruházatán lábbelén is terjedhet.
Az elmúlt években Európa több országában, legutóbb például Németországban regisztrálták a vírust, tette hozzá Nemes Imre.
A baromfipestisnek egy különleges, nagyon fertőző vírusa jelent meg a tagországokban. Ezt mi is vizsgáljuk, hogy a magyar telepeken fertőzést okozó vírus az még csoportba tartozik.
Az országos főállatorvos elmondta, az eddigi információik szerint mindkét telepen megvolt a szükséges vakcinázás, ezért a járványügyi nyomozásban azt is vizsgálják, hogyan betegedhettek meg az állatok. Nemes Imre felhívta a baromfitartók figyelmét, hogy a megelőzés érdekében fokozottan ügyeljenek az előírások betartására és a vakcinázásra. Ez a háztáji állatok esetében is javasolt. A megbetegedésre utaló jeleket haladéktalanul jelezni kell az állatorvosuk felé.
Hogyha az állattartók betartják a jogszabályok szerinti vakcinázási protokollokat, akkor reményeink szerint nem kell számolni nagyobb járvánnyal, de a biológiában bármi lehet.
Nemes Imre kiemelte, a baromfipest is más állatokra, illetve emberre teljesen veszélytelen, és a magyar baromfi termékek is biztonsággal fogyaszthatók.
Országos szabályozás hiány saját helyi rendelettel lép fel a szegedi önkormányzat a sok balesetet és számos veszélyes közlekedési helyzetet okozó e-rolleresekkel szemben. A Csongrádi megyeszékhelyen komoly pénzbírsággal büntetik a szabályszegőket, Nagy Margit tudósít.
Szeged toleráns város, de meg kell húzni a határt a szabadság és az anarchia között. Ezt írt a közleményében Binszki József várospolitikai alpolgármester a rollerek használatára vonatkozóan, hiszen járdán, úttesten, bicikliúton mindenütt nagy sebességgel közlekednek a rolleresek. Vannak azért kivételek közöttük is.
Én is rolleresek közé tartozok, de a zebránál leszállok. Ha látom, hogy még át is érnék, akkor is úgy vagyok vele, hogy ne veszélyeztessem a helyzetet.
Egy szegedi férfi örül, hogy gyerekei nem rollereznek.
Mert amit látjuk, az néha egészen ijesztő. Kisgyerekek is mennek a bérelhető rollerrel, aki elvileg nem is bérelhetné ki. Vannak orvos ismerőseim, egészen durva balesetek történnek, olyan új műtéti eljárásokat kell kidolgozni, ami kifejezetten a rolleres balesetek miatt szükséges.
A szegedi városvezetés évek óta várta a rollerek használatának országos szabályozását, ám mivel ez nem történt meg, saját hatáskörben döntöttek, nyilatkozta a Krónikának Binszki József alpolgármester.
Sem a járdán, sem az egyéb kizárólagos gyalogos forgalomra nyitva álló területeken ilyen járművekkel nem lehet közlekedni. Tavaly novemberben fogadtuk el, de január 1-től lett hatályos, viszont egy rendkívül hosszú felkészülési időt biztosítottunk. Egy hónappal ezelőtt körülbelül tértünk át a bírságolásokra. A közterület felelők bírságol. Tekintettel, hogy a KRESZ a kerékpárosok részére egységesen fix 47 000 forintos helyszínbírságot ír elő, és bár a mi rendeletünk lehetővé teszi, hogy 0-50 000 forintos helyszínbírságot alkalmazunk, de úgy gondoljuk, hogy ha a kerékpáros 47 000-et kap, akkor egy elektronos roller sem kaphat kevesebbet. Lehet a járdán kerékpározni, rollerezni 47 000 forintért. Olyan 150-200 körüli helyszínbírságunk volt, ezt ennyiszer kell megszorozni 47 000-rel.
A megkérdezettek szerint jogos a magas bérság kiszabása.
Teljesen jogos, tehát a gyalogos területen igenis szálljanak le, tolják, mint ahogy a bicikliseknek is kell vagy kellene.
Egyetértek vele, ugyanúgy vonatkoznak rájuk is a szabályok.
A rollerek sebességét korlátozni nincs joga az önkormányzatnak, az a rendőrség dolga. Ennek ellenére az eredmények már láthatók, mondta az alpolgármester, hiszen a híres sétáló utcán, a Kárász utcán és a belváros többi részén már nem látható gyalogosok között száguldó rolleres.
Több száz doboz csempész cigarettát és egy fegyvert találtak a pénzügyőrök egy autóban Budapesten.
Két férfi fekete nejlonzsákokat pakolt a járműbe, majd amikor meglátták a járőrautót, elszaladtak. A NAV munkatársai átvizsgálták a gépkocsit, amelyből 700 000 forint értékű dohánytermék és egy lőfegyver is előkerült. A pénzügyőrök az árut lefoglalták, az elkövetők ellen eljárás indult.
Sporthírek a Kossuth Rádióban.
Aki pedig ezeket prezentálja, az Fejér Balázs.
Köszöntöm a hallgatókat. Tegnap befejezte szereplését a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon, miután a negyeddöntőben 108-56-ra kikapott a címvédő Egyesült Államoktól. Magyar csapat egyébként VB-n 40 év után jutott be újra a legjobb 8 közé. A szövetségi kapitány Völgyi Péter így értékelt az amerikaiak elleni mérkőzés után.
Nagyon jól játszott az amerikai csapat, mivel súlytalannak bizonyultunk, hiszen nem csináltuk meg azokat az ütközéseket, taktikai fautokat, az, hogy le tudjuk őket lassítani. Rengeteg üres dobást hibáztunk el. Egy ilyen szintű csapat ellen akkor tudtuk volna szorosabb mérkőzést játszani. Sikerült felbosszantani, kizökkenteni a saját játékukból az a rengeteg üres hárompontos dobás kísérte, amit elhibáztunk.
A budapesti Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban ma kezdődik és vasárnapig tart az atlétikai világdöntő, amelyet első alkalommal rendeznek. A versenyen a számos világklasszis mellett természetesen ott lesznek a sportág hazai kiválóságai is. Így a fedett pályás Európa-bajnok futó Molnár Attila, aki egyéniben 400 méteren, valamint a 4x400 méteres vegyes váltóban is rajthoz áll. Most Molnár Attilát hallják.
Nagyon izgatott vagyok. Mindenkitől azt hallom vissza, hogy azért, mert ez az első, ez a legeslegelső, és ez egy ilyen senki által nem behatárolható dolog, hogy mi lesz itt. Ezért mindenki nagyon várja. Szezon vége azért ezt is érezni. 35-ször nagyjából beálltam a rajtbrokba időn, és egy meglátjuk, de mindenképpen tervezek robbantani valamit.
A labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának első fordulójában tegnap a Leipzig 4-1-re alul maradt a BL újonc olasz Como otthonában. A lipcseieknél Willi Orbán végigjátszotta a meccset. A Manchester United az Old Traffordon múlta fölül 4-0 a bajnokok ligájában szintén most először induló azari Szabak csapatát. A Bayern München 5-0 kijutotta az Allianz Arénában a norvég Bodø Glimt együttesét. A francia Lens a Slavia elleni 3-2-es győzelmével tért haza Prágából. A holland PSV Eindhoven nem bírt a vendég ukrán Saktár Donetszkkel, csak úgy, mint Isztambulban a török Fenerbahce az olasz Rómával. Mindkét összecsapás 1-1-es döntetlennel ért véget. Köszönöm figyelmüket!
Közlekedés.
Kamion és autó ütközött a Komárom Kisbér csomópont után az M1-es autópályán Budapest felé. A 80-as kilométernél a belső sávot lezárták, több mint 3 kilométeres a torlódás. Ugyancsak az M1-es autópályán a főváros felé a kiépített terelésben Tata és az M0-as autóút között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávban nehéz az előrejutás. A torlódás már a terelés előtt elkezdődik, így személyautóval érdemes a 85-ös kilométernél a Komárom Kisbér csomópontnál lehajtva az 1-es főúton kerülni.
Most pedig jöjjenek a fővárosi utak hírei.
Jó napot kívánok! A fővárosban baleset történt a Baross utcában a Kávária térnél. Mindkét irányban fennakadásra kell számítani. Tart a helyszínen és a Soroksári úton, befelé a Koppány utca előtt. Itt csak a külső sáv járható. Mától a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után lezárták a buszsávot, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás.
Hogy meddig esik, mennyit esik, azt Molnár Csilla mondja el.
Egyértelműen megérkezett az ősz, köszöntöm Önöket. Úgy néz ki, a következő napokban a nyár nem is kacsint vissza. Ma egyébként a szervezet is megérezheti ezt a változékonyságot, hiszen kettős fronti hatásra kell készülni. Elért bennünket egy hideg front és egy mediterrán ciklon is kialakult. Jelenleg még inkább a nyugati és középső területeken csapadékos az idő, ez a rendszer viszont húzódik majd kelet felé. Ott kisebb mennyiségben, de számíthatunk azért csapadékra záporok, zivatarok formájában. Keleten ma még 30 fokot is elérheti a hőmérséklet, nyugaton, északnyugaton viszont néhol a 20 fokot sem. A hétvégén pedig már mindenütt csak 20 fok környékén alakulnak a csúcsok. A csapadékhajlam csökken, de még a jövő héten is azért elő-elő fordulhatnak záporok, zivatarok. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
A déli krónikát hallották, a krónika szerkesztője Kis Gábor és a bemondó Garami Zsuzsa nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár témát hallották, viszont hallásra 17 óra 30 perckor az esti krónikában.
Műsorajánló.
Szóda. Pezsgő kultúra. Könnyed beszélgetés kulturális eseményekről,